Hát nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat itt a Cserebogárban. Én Ila Ildikó vagyok, beszélgető társam pedig dr. Kovács Réka Rozália, pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa, akit nagy szeretettel köszöntök, Isten hozott, Réka.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és téged is, Ildikó.
A mai témának azt választottuk Rékával, hogy vajon hol legyen a gyerek, amikor a felnőttek beszélgetnek. Sokszor megfigyelhetjük, hogy a kisgyerekek szeretnek a felnőttek társaságában lenni, akkor is, amikor olyan témáról beszélgetnek, ami nem feltétlenül nekik való, de hát őket ez érdekli, ők szeretnének ott lenni. Hát ilyenkor a felnőttek gyakran elbizonytalanodnak, hogy mi a teendő, melyik téma való a gyereknek, és melyik nem, mikor kell eltávolítani, mikor jó, ha ott van a gyerek, ha tanulja a beszélgetésnek, és hogy egyáltalán mit gondolsz erről, Réka? Ti hogy tapasztaltátok ezt? Hol volt a gyerek, amikor a felnőttek beszélgettek a ti esetetekben?
Azt hiszem, hogy itt azért van egy ilyen nagy változás, hogyha transzgenerációsan nézünk rá erre a témára, erre a témára is. Tehát itt arra gondolok, hogy ma egyáltalán nem úgy viszonyulunk ehhez a helyzethez, mint 10-20-30, na aztán 40-50 évvel ezelőtt, amikor azt mondták a gyereknek, hogy a gyereknek kussa neve, tehát szerintem mára ez lehet, hogy egy picit át is billent a túloldalra, abból a szempontból, hogy a gyerekek manapság több olyan információhoz hozzájutnak, több olyan témának a fültanúi, ami szerintem inkább a felnőttekre tartozna. Tehát azt hiszem, hogy egy kicsit átbillentünk, és ezért is nagyon örülök, hogy erről beszélünk. Kérdezted, hogy mi hogyan próbáljuk ezt megoldani. Akkor tudjuk szerintem jól megoldani, amikor amúgy kiegyensúlyozottak vagyunk, amikor amúgy nem késünk el sehonnan, és akkor nehéz, és akkor billenünk át, és akkor nem tiszteljük úgymond a gyereknek a határait, amikor késünk el valahonnan, amúgy fáradtak vagyunk, és akkor például összeszólalkozunk. Na ekkor már nehezebb, sokkal nehezebb a gyereket megkímélni. Szóval, hogy látod, hogy visszajutunk ugyanoda, hogy a szülő legyen jól, legyen kiegyensúlyozott nagyjából ahhoz, hogy hát megfelelően tudjon reagálni. Na, de hozzá is teszem, hogy azért távlatilag és így felnőttként visszanézve a gyerekek jobban meg tudják bocsájtani inkább a szülőknek azokat a tévedéseit, amikor egyértelmű, hogy mögötte valamiféle gyengeség, vagy túlterheltség, valamilyen nehézség van. Na, szóval, hogy ha a témák tekintetében, tehát hogy hol legyen a gyerek, vagy mi az, amiről jó, hogyha hal, és miről jobb, hogyha nem hal, az, ami segítség, hogy amitől önmagában szorongana, vagy félelmet okozna számára, de ő nem tud ezen változtatni, tehát nincs a kontrollja alatt, akkor jobb, hogyha ezt nem részletezzük számára, jobb, hogyha erről nem sokat tud. És amikor megkérdez, akkor meg válaszoljunk, de egyszerűen válaszoljunk, és megnyugtatóan. Ez azért fontos, mert ilyenkor sokszor az történik, hogy nem is annyira azt terheli le a gyereket, amit a szülő mond, tehát az információk, hanem maga az érzelmi töltet. Tehát azt veszi át, hogy például a szülő ebben a helyzetben tanácstalan, vagy nincs a helyzet a szülő kontrollja alatt, és mivel ugye a gyerek nagyon függ a szülőtől, tehát ez megijeszti őt. Tehát, hogy nem annyira az információk emésztethet számára. Szóval, hogy ez mint egy ilyen alapszabály lehet, hogy segít eligazodni.
Igen, arra tudok én is visszaemlékezni, hogy annak idején, amikor egy gyerek voltam, és a szüleim beszélgettek, akkor a számomra a biztonságérzetem szempontjából nagyon fontos volt, hogy hallgattam én ugyan, hogy miről beszélgetnek, de mindig az volt a legfontosabb, hogy hogyan beszélgetnek arról a bizonyos témáról, hogy nyugi van, vagy éppen feszült a helyzet, vagy érzek-e félelmet a beszélgetésben, tehát szerettem meghúzódni ott a háttérben is hallgatózni, és figyelni azokat az energiákat, amik a beszélgetésből áradnak. Érdekes módon a szüleim ilyen szempontból egy kicsit megengedőbbek voltak, de általában, ha vendégség volt nálunk, akkor a vendégek nem nézték jó szemmel, hogy mi ott ülhetünk és hallgatózhatunk.
Két dolog jut eszembe. Az egyik, ami nálunk előfordul, hogy a gyerekek azt megértik és elfogadják, hogyha mi beszélgetünk, és így most ebbe egy picit jobban belegondolva, így ahogy említetted, hogy a számodra mennyire megnyugtató volt, hogy te játszottál, vagy valamivel el voltál foglalva, és közben átjött a hangulata a beszélgetésnek, hogy ez mennyire fontos, ez a minta a gyerek számára, hogy a szüleim tudnak valamiről beszélni. Nem is fontos, nem is annyira az a fontos, hogy miről, hanem maga a tény, hogy ők együtt tudnak lenni. Ez a gyerek számára egy biztonságot ad. Ugye a gyereknek a szülőpár egy egység, és ez egy bizonyíték, egy konkrét számára kézzelfogható bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ők valamit meg tudnak beszélni, valamiben közös nevezőre tudnak jutni. Képzeld el, hogy az mekkora lecke, mondjuk így, vagy nevezzük így, hogyha akár ki is alakul egy feszültséggel teli helyzet, de a gyerek de azt is látja, hogy ezt így le lehet vezetni, hogy ennek van megoldása, van kimenetele, szóval, hogy ez egy mennyire fontos minta a számára. Az, ami még eszembe jött ezzel kapcsolatosan, hogy a gyerekeink, tehát, hogy egyrészt, amint említettem, hogy megértik, tehát, hogyha mondjuk azt, ami nálunk egy elég gyakori program, hogy elmegyünk mi ketten beszélgetni, és ezt úgy megértik, és elfogadják, és annyira megható, hogy már a nagyok, ugye, akik már 19-20 évesek, próbálják ezt már számunkra biztosítani, tehát ők vállalkoznak, hogy arra az időre vigyáznak a kicsikre, mert hogy érzik, hogy ez mennyire fontos.
Úgy érzem, hogy a gyerekek nem kell, hogy mentesüljenek azok alól a témák alól, amelyek a családunkat érintik. Most böngésztem egy kicsit az internetet a reggel folyamán, és találtam egy Murray Bowen idézetet. A család érzelmi egység, amelyben a tagok működése kölcsönösen hat egymásra. Amikor a rendszerben tartós feszültség vagy megoldatlan konfliktus jelenik meg, az nem marad elszigetelten egyetlen személyben. A család egyensúlyának fenntartása érdekében a feszültség rendszerint áttevődik valamelyik tagra, aki viselkedési, érzelmi vagy testi tünetek folyamán fejezi ki azt, amit a rendszer egésze nem tud tudatosan kezelni. Nagyon megörültem ennek az idézetnek, mert én mindig úgy gondoltam, hogy a gyerek nem baj, ha tudja, hogy éppen mi a témája a családnak. Természetesen arra vigyázunk mindig a férjemmel, hogy a gyerek szintjének megfelelően mondjuk el, hogy igen, most haragszunk egymásra, vagy most feszültség van, vagy érzik, látják, hogy öröm van. Nem tudom, hogy kívül kell-e tartani a gyerekeket bizonyos témakörökön. A férjem kérdezte a reggel, hogy vajon ez a választás kérdés mennyire tartozik rájuk, mert tele van minden a magyarországi választásokkal, és hogy most akkor melyik a jó jelölt, most jó, hogy a Tisza nyert, vagy nem jó, baj, hogy a Fidesz vesztett, vagy nem baj. Tehát, hogy ezek a kérdések számukra is kérdések, és jönnek, és kíváncsiak, hogy a felnőttek hogyan gondolkodnak erről.
Igen, az, hogy milyen témába vonjuk be a gyerekeket, meg mi az, amiről azt gondoljuk, hogy ez rá tartozik, vagy nem tartozik rá, szerintem nagyon fontos, és körülbelül három csoportra lehet osztani. Ugye említetted azt a helyzetet, amikor te fültanúja voltál, vagy jelen voltál, például játszottál, amikor a szüleid beszélgettek, és hogy tetszett neked ez a hangulat, ami átjött. Na, például ugye ilyenkor a gyerek ott van a közelben, tehát jelen van, egy légtérben van a szülőkkel, de nincs a beszélgetésnek a középpontjában, és látod, hogy úgy is hat rá, tehát hogy nem vele beszélgetnek, nem róla szól, de mégis hat rá. Tehát ez is egy helyzet. És ugye van olyan, amikor bevonjuk a gyereket, amikor a téma úgy ítéljük meg, vagy a szülei úgy látják, hogy neki való. És a számára is érthető, úgymond nem felnőttes téma, és ilyenkor jó, hogyha ha bevonjuk a gyereket is, mert a gyerek egyrészt megérzi azt, megtapasztalja, hogy fontos, amit ő mond, vagy akár a kis véleménye is fontos lehet, tehát számítunk arra, hogy ő elmondja, hogy miről hogyan gondolkodik, és ez fejleszti a kommunikációját, meg fejleszti az empatikus készségét. És akkor van ez a csoport, amikor nem neki való a téma. És ennek több oka lehet. Lehet az, hogy ez például a szülőkre tartozó téma, vagy túl komoly téma, vagy túl bizalmas például, nem tudom, vagy lehet, hogy unalmas is a gyerek számára az az adott beszélgetés, és ilyenkor meg fontos, hogy ő akár egy másik szobában legyen, most ugye függ, hogy mekkora gyerek életkora, mert nyilván ezért nem fogok betenni egy kicsi gyereket a másik szobába, de hogy akkor itt fontos, hogy úgy szervezzük meg azt a beszélgetést, hogy ne legyen jelen a gyerek. De hogy ez hogyan történjen? Tehát, hogyha így elküldve érzi magát, vagy kiküldve, vagy kizárva érzi magát, akkor ez ismét nem jó, hanem akkor egy kicsit szerintem itt előre kell gondolkodni, és akkor a gyerek kapjon alternatívát, vagy kapjon olyan más lehetőséget, ami számára is jó, és elfogadható, és jól érzi magát abban a helyzetben. Na de nézd, hogyha így belegondolunk, hogyha ezeket a határokat így mi szülők próbáljuk kezelni, egy kicsit átgondolva, tudatosan hozzáállva, akkor így a gyerek megtanulhatja azt például, hogy mikor illik vagy nem illik beleszólni egy beszélgetésbe. És ezt látom a gyerekeinknél is, de más gyerekeknél is, hogy szerintem ma ez a határ, ez eléggé rugalmas is, meg képlékeny is, meg lehet, hogy nem is kezeljük eléggé, tehát én azt látom, hogy sokszor a gyerekeink belekotyognak, tehát nem érzik ezt annyira, mint ahogy lehet, hogy mi gyerekként éreztük, hogy akkor, hogy illik, nem illik beleszólni, vagy mikor érdemes... Például, mikor érdemes csendben maradni, vagy csendben figyelni, és mikor érdemesebb mással foglalkozni, szóval, hogy ez a határkezelés, és ez szerintem nagyon fontos, hogy a gyerek megtanulja, hogy ha például a szülei beszélgetnek, akkor ott a szülők között úgymond meghúzódik egy láthatatlan házastársi határ is, mint az ország határ is, ez is olyan, hogy biztonságot is ad, de el is választ valahol, és akkor a gyerek érzi, hogy ő ezen a határon kívül van, de ez adja ugyanakkor a biztonságérzetet számára. Szerintem ez nagyon fontos. Említetted, hogy jönnek a vendégek, és hogy a szülőket annyira nem zavarja, de a vendéget inkább zavarja, hogy a gyerek beleszól mondjuk a beszélgetésre. Itt az ötlet kapcsolatosan eszembe, hogy valószínűleg a vendégek ugye azzal a kimondott vagy ki nem mondott konkrét céllal mentek hozzátok, hogy ők szeretnének a szülőkkel beszélni. Ez egyfajta ilyen elvárás, vagy nem tudom, és nem volt ott, hogy akkor ők szeretnének mondjuk a gyerekekkel is társalogni, és akkor valószínű, hogy ezért volt az a fajta, hát ők húzták meg ezt a határt tulajdonképpen a saját igényüknek megfelelően.
Arra reflektálva, amit korábban mondtál, hogy ugye a gyerek érzi, vagy nem érzi, hogy mikor érdemes beleszólni, vagy mikor szabad neki beleszólni, vagy belekérdezni, ezt valószínűleg úgy tudja leghatékonyabban megtanulni, hogyha egyszer-kétszer eligazítást kap. Tehát ő ott van, próbálkozik, a határokat próbálgatja, de ott van a szülő, aki leállítja, vagy helyre teszi adott esetben, vagy megkéri, hogy éppen most maradjon csendben. Tehát, hogy kap eligazítást ezekben a helyzetekben. Eszembe jut, hogy a lányom egyszer részt vett, hát többször is, de hogy már most így nagyobb korában konkrétan részt vett egy beszélgetésben, amit a barátnőmmel folytattam, és én a barátnőmmel hát nagyon intenzíven szoktam beszélgetni, néha még össze is veszünk, de ugyanakkor kibékülünk, és az egész beszélgetésnek van egy nagyon erős dinamikája, aminek a lányom tanúja volt. végig csendben meg sem mert szólalni, de amikor eljöttünk, persze megöleltük egymást a barátnőmmel, megpuszítottuk egymást, alig várjuk, hogy újra találkozzunk, ő ezt nem értette. És mondta, de anya, hát hogy lehet, hogy összevesztetek, aztán meg megölelitek egymást, hogy hogy lehet egy beszélgetésen belül ennyi érzelmi stáción megállni, és ott is elidőzni, és nagyon-nagyon izgalmas volt számára ez. Hát elmagyaráztam, hogy igen, tehát egy téma felhoz olyan érzelmeket, amik ott vannak a téma kapcsán, szorosan kapcsolódnak hozzá, de ugyanakkor nem azért beszélgetek a barátnőmmel, hogy meggyőzzem valamiről, hanem kíváncsi vagyok az ő véleményére a bizonyos témával kapcsolatban. Szóval ez egy nagyon izgalmas beszélgetés volt.
Azt hiszem, hogy ebben az volt a legvagányabb, hogy a végén segítettél a lányodnak értelmezni az adott helyzetet. Mert ő valószínű, hogy az életkorából, meg hát nyilván a tapasztalataiból, az eddigi tapasztalatából kifolyólag nem tudta elég jól értelmezni, vagy hát nyilván ő nem abban a cipőben volt. De az jutott eszembe, vagy mit gondolsz erről, hogy legközelebb hagyott, hogy ő is jelen legyen?
Hogyne. Hát én alig vártam, hogy ők jelen legyenek a beszélgetéseken. Érdekes, hogy amíg nagyon pici, addig nagyon szeret ott lenni, aztán egy bizonyos korban inkább elvonul, amikor vendégek érkeznek, vagy leülünk beszélgetni, akkor gyorsan felmérik, hogy érdekli őket ez a téma, vagy nem, és elvonulnak. És aztán most megint jön egy olyan korszak, amikor inkább részt venne. Én ezt nagyon vártam. Nagyon szeretem, ha ott vannak a gyerekek, és részt vesznek, vagy tapasztalják azt, hogy mi hogyan működünk, hogyan beszélgetünk, hogyan gondolkodunk, hogyan oldjuk meg a problémákat, hogyan kerekedünk fölül egy-egy olyan helyzeten, amit megoldhatatlannak érzünk abban a pillanatban, de ezek a dolgok engem mindig nagyon érdekeltek, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerek is első kézből tapasztalja meg, ne máshoz menjen, hanem hozzám jöjjön. Hogy a szülőhöz menjen, és tőle tudja meg.
Azt hiszem, hogy ezekben az úgynevezett felnőtt beszélgetésekben szerintem fontos az, hogy az az adott beszélgetés az kinek a belső igényéről szól. Most, hogyha elsősorban az én felnőtt belső igényem van a középpontban, akkor felnőtt ként lehet, hogy az anyja vagyok, vagy az apja vagyok a gyereknek, de nem tudok a gyerekre figyelni, hogy őt ez hogyan érinti, vagy hát nem tudok az ő igényeire figyelni, mert nyilván a sajátommal vagyok elfoglalva, és azt gondolom, hogy nekünk felnőtteknek is van szükségünk több olyan kapcsolatra, több olyan helyzetre, amikor nem kifele figyelünk, és a másik igényére vagyok ráhangolódva, és azt próbálom, úgymond kielégíteni, arra próbálok reflektálni, hanem a saját belső világomra. És én azt gondolnám, hogy akkor, amikor ez van, és ez így ennyire egyértelmű számomra, akkor bátran mondhatom azt, hogy akkor, drága lányom, lehet, hogy szeretnéd, hogy jelen legyél, de most úgy gondolom, hogy ez ránk tartozik. Tudod, itt is ez a határkezelés, mert például a barátnők között is, vagy körül is van egy határhúzás, és ez ugyanúgy, hogy ez akkor ez a barátság határán belül tartozik. Hogyha mondjuk az a fontos, hogy a gyerek ezt lássa, akkor ez kicsit úgymond olyan is, mint a színjáték, mert akkor ez érte van, vagy róla szól elsősorban. És akkor meg ez ilyen, de akkor nem biztos, hogy én magam ugyanúgy el tudom mondani, ami bennem van, mint hogyha ő nincs jelen. És azt igen. Hiszem, hogy itt ez fontos.
Igen, tehát nyilván a felnőtt, ha a gyerek van jelen, akkor vigyáz, akkor megválogatja, hogy most bizonyos témákat nem igen. Érint. Igen, tehát hogy ez nagyon igen. Fontos. Lehet, hogy a gyerek felé egy megerősítés, hogy jó, hogy itt vagy. Jó, akkor nem érintünk olyan témákat, ami neked lehet, hogy sok, vagy nem kezelhető, vagy nem felfogható, de jó, hogy itt vagy, vegyél részt. Most akkor erről beszélgetünk.
Igen, mert hogy ő ott akar lenni, jelen akar lenni, és akkor persze akkor ezzel az járhat együtt, hogy nem tudunk mindent kimondani, akár házaspárként, vagy akár barátnőként, amit amúgy kimondanánk, vagy nem úgy, mert jelen van a gyerek, de akkor ezzel számolunk. Vannak tipikus témák, ahol vagy fontos ez, hogy visszafogjuk magunkat, vagy fontos az, hogyha úgy ítéljük, hogy a gyerek nem tudja jól értelmezni, vagy akár felesleges szorongást okoz a gyerek számára, akkor nincs jelen. Szerintem ide tartoznak például a párkapcsolat és a családi konfliktusok, a komoly viták, komoly veszekedések, hűtlenség kérdései, vagy esetleg a válásnak a gondolata, mert a gyerek egy ilyen helyzetben, ugye ez egyáltalán nincs az ő kontrollja alatt, és könnyen úgymond magára veszi, hogy én vagyok a hibás, vagy miattam van, vagy hogyha én nem vagyok annyira rossz, vagy neveletlen, akkor, tehát hogy elbizonytalanodik. De azt gondolom, hogy például a pénzügyi kérdések, vagy a pénzügyi problémák is ide tartoznak. A komoly megélhetési gondok, vagy hogyha adósságunk van, vagy nem tudunk valamit kifizetni, mert ugye a pénzkeresés az felnőtteknek a dolga, tehát nem a gyereknek a dolga. Természetesen ez nem az, amikor arról van szó, hogy mennyi zseppénzt kap, vagy őt is bevonhatjuk abba, hogy akkor hogyan fogunk spórolni azért, hogy elmenjünk kirándulni, vagy nyaralni, de nyilván itt is fontos, hogy ő hány éves, és akkor az életkorához szabjuk. Hogyha ezekről a témákról beszélünk, akkor szerintem a szexualitásnak a kérdései, tehát, és a határkezelésről, ez egy házastársi kapcsolatnak a része, az intim történet, főként a részletek. Tehát én ezért is gondolom azt például, hogy ez nem való például a leánygyermekre. Lehet néha hallani, hogy azt mondja az anya, hogy mi a legjobb barátnők vagyunk. Tehát szerintem ne legyünk a lányokkal a legjobb barátnők, mert az egy egyenrangú kapcsolat, ez azt jelenti például, hogy akkor mindenki beszél a saját intim történetéről, mondjuk egy nagyobb lány esetében. Én azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos ez a határkezelés. És akkor, hogy így még a témák kapcsán, csak hogyha valamilyen súlyos probléma, egészségügyi probléma van, vagy valamilyen félelmet keltő, úgymond ilyen nagy téma, hogy említetted, hogy a választás, vagy a háború, vagy tragédiák, szóval, hogy itt is inkább, mivel a gyerek már hall róla, leegyszerűsítve, és az, ami a gyerekek esetében mindig egy jó iránytű, hogy a kérdésére válaszolva, tehát a kérdésére válaszolva, és próbáljam a saját érzelmi töltetemet, a saját csalódottságomat, saját félelmemet, amennyiben lehet ettől távol tartani.
Tehát ezek a nagy témák valóban óvatosságot igényelnek gyerek jelenlétében, de ahogy te is említetted, a gyerek nagyon könnyen magára veszi, ha feszültség van a családban. Bármilyen téma kapcsán adódhat feszültség, és hogyha a gyerek nem tudja, hogy miről van szó, mert nem mondják meg neki a szülei, és ha nem tudja, hogy mi a téma, még hogyha nem is részleteiben, vagy nem is, nincs is áttárgyalva vele, akkor könnyen magára veszi, tehát akkor egy ilyen küszködési folyamatba helyezzük a gyereket, nem? Tehát, hogy nincs egy ilyen veszély annak, hogyha nem vonjuk be, legalább a téma ismertetésével, hogy most például apával összevesztünk, haragszunk egymásra, de nem te vagy az oka, nem miattad van, mi ezt megoldjuk, ne aggódj.
Igen, nem az a cél, hogy ugye a gyereket, hogy kizárjuk teljesen, mert hogy vannak témák, vagy vannak helyzetek, hogy nem is tudjuk kizárni, még akkor sem, hogyha szeretnénk, hanem hogy egyrészt az életkorának megfelelően próbáljunk erről valamit mondani, és másrészt meg a biztonságát tartsuk szem előtt, tehát, hogy ezeknél a témáknál szerintem ez nagyon fontos, hogy a gyerek kapjon támpontokat arra vonatkozóan, hogy mi az, ami az ő életében például továbbra is biztosnak mondható. És például ugye itt említetted a párkapcsolati problémákat, veszekedéseket, hogy ugye hogy mekkora a gyerek, tehát hogyha most van egy 4 éves, vagy egy 5 éves, 6 éves gyerek, neki nem úgy fogok erről beszélni, mint egy 12, 14, 15 éves gyereknek. És fontos az, hogy amit korábban említetted, hogy a feszültséget azt nem lehet letagadni. Tehát még akkor sem, hogy ezt szeretnénk azt teljesen elfedni a gyerek előtt, például, hogy a nagymama, nagybeteg, vagy párkapcsolati problémáink vannak, főként a gyerekeknek, de nem csak a többi családtag is, általában annyira érzékenyek vagyunk egymásra, és olyan finom antennáink vannak, a gyerekeknek meg végképp, hogy fogjuk a feszültséget. Tehát, hogyha a gyerek nem tudja, hogy miről van szó, de érzi a feszültséget, akkor nagyon könnyen ő ezt úgy magyarázza saját magának, hogy igen, én vagyok a hibás, miattam van ez az egész, ami benne bűntudatot ébreszt, és leterhelik a gyereket. Tehát, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy valamit erről mondani. És egy kisebb gyereknek rövid válaszokat adni, de legyen benne, ami őt megnyugtatja. És semmiképpen ne menjünk részletekbe. És úgy, ahogy te is említetted, hogy például anya és apa nem ért egyet, de meg fogjuk oldani, de meg fogjuk beszélni, téged nagyon szeretünk. Tehát, hogy biztosítani a gyereket arról, hogy ez itt továbbra is fennmarad az a helyzet, ami számára biztonságot adna. Egy nagyobb gyerek már többet fog a részletekből is, saját magától, és fontos az, hogy őt sem terheljük tovább a további részletekbe, de amit ő kérdez, arra reflektáljunk. És azt is fölvállalhatjuk, abszolút, és szerintem fontos is, mert lehet, hogy a gyerek hallotta, hogy mi veszekedtünk, és elmondjuk, hogy figyelj, mi veszekedtünk, hallottad, ott voltál a másik szobában, feszültek vagyunk, de próbálunk dolgozni rajta, vagy segítséget kérünk, vagy szóval, hogy ilyen szinten igen, el lehet mondani a gyereknek, és akkor a gyerek már tudja, mihez kötni a feszültséget, és vannak fogódzói ebben a helyzetben. És ha a gyerek kérdez, akkor lehet, hogy abban a helyzetben azt érzem, hogy ez most engem meghalad, bátran mondhatom azt, hogy figyelj, én most nagyon feszült vagyok, szükségem van némi időre, hogy egy picit én magam is a dolgokat letisztázzam magamban, megkérlek, egy óra múlva beszéljünk erről, és akkor egy óra múlva megyek én is, és akkor már én is teljesen másképpen tekintek a saját helyzetemre, és akkor beszélek, próbálok a gyereknek a kérdésére reflektálni kevesebb érzelemmel.
Akkor van a nagy próbatétel, amikor olyasmibe kérdeznek bele, amiről úgy gondoljuk, hogy nem rájuk tartozik a részletekre, hát azokat a kérdéseket teszik fel, amikről pont nem akarunk velük beszélgetni. Na, én ezt elég sokszor tapasztalom, és elég nehéz ezekben a helyzetekben helyesen vagy jól megállni. De biztos, hogy a kudarcaink és a hibáink is beletartoznak ebbe a folyamatba.
Én azt hiszem, hogy nem muszáj, hogy a gyerek kérdezi, én válaszolok, hanem amikor én magam is elbizonytalanodom, hogy akkor mit mondjak, hol a határ, akkor akár vissza is kérdezhetek, hogy mit szeretnél ezzel kapcsolatosan pontosabban tudni, vagy ezt úgy miért szeretnéd tudni, vagy hogy én magam is még kérek tőle egy pár eligazítást. Tehát szerintem itt ez nagyon fontos, hogy a gyerek érezze, hogy én szándékosan nem akarok titkolózni, nem tabuként kezelem a témát, mert ez ismét benne szorongást ébreszt. Nyitott vagyok, de hogy arra szeretnék reagálni, amit ő kérdez, és akkor így szerintem valahogy kibogozzuk. De egy másik irányadó lehet számomra itt a témák kapcsán, hogy igen, van lehetősége kérdezni, nyitott vagyok, válaszolok, de az olyan helyzeteket, vagy az olyan kérdéseket, ami esetleg arra irányulna, hogy ő oldja meg ezt a problémát, vagy tehát ő semmiképpen nem kérek tőle tanácsot, nem vonom be a felnőtt problémák, a felnőtt témáknak a megoldásába, mert az a felnőttekre tartozik, és szerintem bátran föl lehet vállalni, hogy én most jelen pillanatban nem tudom még, hogy pontosan most egy nagyobb gyereknek mi a jó megoldás, tehát nem kell hazudnom, nem kell tennem a nagy erőset és a nagy vagányt, amikor nem tudom, vagy én is bizonytalan vagyok, de hogy azon dolgozom, hogy megtaláljam, és ezzel is egy modellt adok, szerintem legalább két szempontból, hogy lehet őszintének lenni, föl lehet vállalni, hogy adott helyzetben én sem tudom, vagy én is gyenge vagyok, vagy nem vagyok elég ahhoz a helyzethez, de ugyanakkor nem adtam föl föl is, keresem a megoldást, keresem a lehetőséget. Lehet, hogy egyedül vagy ketten a házastársammal nem fogjuk most így megtalálni, de akkor például segítséget kérünk, és van remény, és vannak lehetőségek, és nem adjuk fel, hanem azon dolgozzunk, hogy végül megtaláljuk, és akkor reméljük, hogy aki keres, az talál.
Pontosan ezért érzem szükségét annak, hogy a gyerek tapasztaljon olyan beszélgetéseket, ahol ez a keresés zajlik, ahol az emberek keresik a jó megoldást, nem arról szólnak a beszélgetések, hogy valakit szidunk, vagy nagyon biztosak vagyunk valamiben, hanem egy egészséges egymásra figyelésnek tanúi, hogy én figyelem, hogy te mit mondasz, igen, arra reagálok, lehet, hogy nem értek most ebben a pillanatban teljesen egyet, nézd, én így gondolom, és akkor ez a párbeszéd, ez a gyereknek egy bizonyíték arra, hogy nem kell mindig mindent tökéletesen tudni abban a helyzetben, tehát, hogy alakulnak a dolgok. Tehát, hogy ezért tartom nagyon fontosnak a beszélgetéseket, és ismétlem azokat a beszélgetéseket, amelyek ilyen építő jellegűek tudnak lenni, hogy ezeken legyen ott a gyerek, és vegyen részt, akár a sarokból játszadozás közben.
Még csak az jut eszembe, Ildikó, hogy teljesen fölösleges azt mutatni, hogy tökéletesek vagyunk, vagy hogy mi tudjuk a tuti megoldást minden helyzetben, mert egy serdülőnek pont ez a dolga, hogy leleplezze a szülőt, és hiába próbáljuk ezt mutatni erőlködve, ő úgysem fog ezt már elhinni, mert ő már átlát a szitán, tehát ő már nem idealizál bennünket, és ez az ő fejlődéséhez szükséges is, hogy lássa a hiányosságainkat. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy fölösleges is, mert hogy pont azzal mutatunk talán egy jó mintát, hogyha önmagunk vagyunk az adott helyzetben, így akkor hitelesek leszünk számára, és igazából ekkor neki sem arra van szüksége, hogy azt lássa, hogy mi tökéletesek vagyunk, hanem azt lássa, vagy azt tapasztalja meg közvetlenül, ahogy te is említetted, hogy igen, abban a helyzetben össze is szólalkoztatok, de látja, hogy van megoldás, van kiút ezekben a helyzetekben.
Réka, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Kedves hallgatók, a Cserebogárban dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusával beszélgettünk. Legközelebb jövő pénteken 6 órakor várjuk vissza önöket ugyanebben a műsorban. Addig is minden jót kívánunk. Én Ila Ildikó vagyok. Tartsanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval.